Na, kérem szépen, bankolni fogunk még hozzá, egy kicsit a KKV-kra fókuszálunk, azért rájuk, mert a Budapest Banktól érkezett hozzánk vendégünk, és a Budapest Bank KKV aktivitásáról érdemes lehet elmondani, hogy az elmúlt évben igen jó és kiemelkedő teljesítményt értek el, és ennek eredményeképpen már a KKV piacon 10% körüli részesedésük van, úgyhogy gyakorlatilag a titok, a megoldás feszegetése a feladatunk itt Janó Ádámmal, aki itt van velünk, a Budapest Bank vállalati üzlettámogatási és értékesítés fejlesztési vezetője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát, feltetném a kérdést, mi a recept, és akkor innentől beindítjuk, te megmondhatod. De egyébként tényleg arra lennünk kíváncsiak, hogy egy ilyen, azért ez egy kompetitív piac, azt gondolom, hogy sokan lőnek a KKV-kra, szeretnék, hogyha ügyfeleik lennének.
Így van, igen, így van. Igazából azt kell látni, hogy a piac is kompetitív, illetve hogy gyakorlatilag azért ez egy homogén piac abból a szempontból nézve, hogy a szereplők azért eléggé hasonló szolgáltatásokkal, termékekkel célozzák meg az ügyfeleket, és igazából itt a differenciáló tényező a szereplők között az az, hogy ki mennyire tud erős és személyes kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel, tehát kvázi az értékesítők múlik a lényeg.
Tehát itt akkor ez a KKV ügyfélnek egy olyan jellegzetesség, az ügyfélkezelés vagy vele való bánásnak egy olyan jellegzetesség, hogy itt a digitalizáció annyira nem izgi, vagy nem az van a fejlődés homlokterében, hanem inkább a személyes kapcsolatok?
Igen, ugye, ha ezt megnézzük ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha összehasonlítjuk a lakosság és a vállalati szegmenseket, ugye mondjuk a bankpiacon, azért az látszódik, hogy a lakossági szegmensnél, és még ide sorolom azért a mikro, tehát kis vállalkozásoknak a körét, ott ezek a termékek, szolgáltatások azért jóval standardebbek, tehát könnyebben digitalizálhatók. Nem csak maga az értékesítés része, hanem maga tehát a háttérfolyamatok is. Hogyha megnézzük ezt a vállalati oldalon, akkor az eléggé más képet látunk. Ugye a vállalati, most főként KKV-kről gondolok, termékek és szolgáltatások azért jelentősen különböznek ettől, kevésbé standardizálhatóak, eléggé egyediek, ugye mindig az ügyfélnek az egyedi igényeire kell szabni a terméket. Úgyhogy itt azért azt látjuk, hogy az értékesítő van a középpontban egy ügyfél és bank kapcsolatban. Elég, hogyha egy konkrét példára gondoltok, hogy mondjuk az a KKV ügyfél, aki egy beruházást tervez, egy gyár túlzemet tervez mondjuk ugye bővíteni, vagy majd mondjuk külpiacra lépésben gondolkodik, és helyet kereső banki partner, az egy hangzatra is eléggé egy komplexebb tranzakciónak hangzik, és itt ugye nagyon sok személyes kapcsolattartásra van szükség az ügyfél és a bank között tárgyalásra, egyeztetésre, annak érdekében, hogy a végén majd értékteremtő megoldást tudjunk az ügyfél számára nyújtani. Szóval itt,
és akkor ebből van sok és sokféle.
Sokféle, igen.
A KKV a különböző beruházásai, a különböző ötleteivel, tehát
ezek azért kevésbé digitalizálható. Persze vannak azért olyan részszegmensek itt is, amiket lehet, még erre vannak törekvések, akár itthon, akár...
Meg hát gondolom, ilyen alapbanki funkciókat,
igen, tehát a számlanyítás például az egy vállalatban is elképzelhető. Meg egy egyszerű folyószámlahitel, az meg fog, tehát meg fog ezzel utóbb történni, de azért mondjuk a 80-90% a termék és szolgáltatási körnek azért az erős személyes kapcsolatokra épül.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy kell egy csapat.
Abszolút.
Emberek kellenek ide, akik ugye a KKV ügyféle tartják a kapcsolatot, ezek az értékesítők, gondolom, és gyakorlatilag köré kell szervezni minden olyan infrastruktúrát, hogy nekik menjen így a dolog, van. És minden félével ki tudják szolgálni, mármint információ tekintetében az ügyfelet.
Így van. Ugye a digitalizáció, szerintem azt még érdemes elmondani, abban szám, tehát magát a csatorna, maga a csatorna az értékesítő, tehát a vállalati bankár, ezért maga a csatorna az maradni fog, tehát ez fog maradni, ezt ha nem is digitalizáljuk, viszont a digitális megoldásoknak nagyon jelentős szerepe lehet abban a tekintetben, hogy támogassa ugye az értékesítőt magát. Tehát mi erre úgy tekintünk egyébként, mint hogyha az alternatív vagy digitális megoldások, azok az értékesítőknek a meghosszabbított kezei lennének, amik egyébként segítenek neki abba, hogy egyrészt új ügyfelek, leendő ügyfelek felkutatásába, megszólításába, vagy a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatnak az elmélyítésébe. Ugye egyrésztről ebbe tud sokat segíteni, másrésztről pedig a digitális transformáció szerintem nem csak az értékesítési részre vagy lesz, vagy van ráhatással, hanem nagyon erősen hathat a háttér folyamatokra is, tehát hogy szervezi maga a belső folyamatait, és itt ezek közül konkrétan a mi esetünkben kiemelném az értékesítés irányítást, ami szerintem a leginkább foglalkozni kell. és ez egyfajta trend, ha megnézzük akár a bankokat, akár egyéb más nagy értékesítési hálózattal rendelkező.
Tehát ugye belső köröket. Folyamatokat is, és a hátteret is ugye jelentősen megváltoztatja, igen. Segíti, ott is egy csomó támogatást jutnak. Én közben azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy van egy ügyféligény arra, hogy személyes kapcsolat legyen, de van egy olyan felnövőben lévő vállalkozói generáció, akik már Y-generációsok, és egy kicsit máshogy állnak hozzá ez az egészhez. Vagy ez inkább lakossági szinten igaz, de vállalati szinten nem annyira? Vagy hogy gondolod ezt?
Azt kell látni, hogy ez igaz, tehát valóban van egy ilyen Y, vagy most Z generációs vállalkozói, fiatal vállalkozói kör. Azért ezek jellemzően korai fázisban lévő vállalkozások még ugye, és azért mondtam azt, hogy ezeket a mikro vagy kis vállalkozói szegmenshez soroljuk. Ott ugye abszolút mértékben ez működik, mert ugye rengeteg hazai saját és hazai meg globális példa is van arra, hogy ezeket hogy lehet abszolút gyakorlatilag online kiszolgálni rengeteg termék és szolgáltatás esetében. Hogyha egy cég egyébként egy bizonyos méret fölé nő, akkor ugye eléggé komplexé válik maga az igény, illetve akkor a bank egészen más szempontból jön be a képbe, tehát kvázi sokkal szorosabb partneri viszonyban kell működni a vállalkozással. Egyrészt a komplexebb igények miatt, másrészt pedig ugye egy vállalati szektorban, szegmensben azért az nagyon jelentős kérdés, hogy itt a bizalomra épül a maga a kapcsolat, tehát itt azért cégként, vállalkozásként nem vált az ember bankot, évente.
Igen.
Még mondjuk azért ez lakossági oldalon azért gyakoribb lehet. Itt általában az emberek azok hosszabb távon terveznek, az ügyfelénk azt nézik, hogy ki az a partner, akivel hosszabb távon, az a konkrét értékesítő, meg a mögötte lévő csapat, akivel hosszabb távon tudunk együtt dolgozni, 5-10 év távon.
Nem gondolom, a lakossági ügyfélnél leegyszerűsítve a számlacsomag díja az nagyjából eldönti, hogy maradok vagy megyek. Még azért a vállalatnál, hogy ugye itt az emberközpontosságot mondjuk, igen, azért az nagyon fontos, hogy kik a partnerei a banknál. Zenéljünk egyet, és akkor utána meg is nézzük ezt a csapatot. Ugye van egy ilyen hasonlatotok a Forma 1-es pilótával és csapatával. Na, ennek alapján akkor lebontjuk, mint a hagymát, ezt a rétegelt csapatmunkát. Folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, Janó Ádámmal, a Budapest Bank vállalati üzlettámogatási és értékesítés fejlesztési vezetőjével, aki itt van velünk a stúdióban, és arról beszélgettünk, ugye, hogy a KKV-kat kiszolgáló bankárok gyakorlatilag az ott, tehát ott még mindig személyes kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy ez jól menjen, és hát nem véletlenül a Budapest Bank példáját hoztuk föl, hogy az elmúlt években igen komoly eredményt értek el ezen a területen, úgyhogy ha valakik, akkor igazán tudják a receptet. Ott maradtunk ugye, hogy kell egy csapat, és van egy Forma 1-es hasonlatotok, hogy ez hogyan épül föl, hogyan dolgoznak.
Igen, ugye mi évek ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy a banknak a vállalati üzletágát azt ugye úgy irányítsuk, mint egy Forma 1-es csapathoz. Ugye, hogy miért a Forma 1? Ez egy gyakori kérdés felénk. Azért szeretjük a Forma 1-es példát, mert ha azt megnézitek, ott is az történik, hogy a mindenfajta technológiai fejlesztés, támogatás mellett, vagy ellenére, a pilóta köré épül minden. Tehát a pilóta az, aki ott van a pályán, vezeti az autót, ő van versenyszituációban, és mögötte egy csapat, igazából a mérnökökön, tehát mérnököktől kezdve a különböző szerelőkön és támogató területeken át, ez azért dolgozik, hogy ők a pályán minél gyorsabban tudjanak menni, és elsők legyenek. Ugye mi egy másik fajta sportban játszunk, hogy a bankolás értékesítés, de ez a sok szempontból a mi példánkra is lefordítható. Ugye az értékesítő nálunk a pilóta, és minden terület bankon belül gyakorlatilag azért dolgozik egy csapat, egy csapathoz hasonlóan, hogy ők a munkájukat minél jobban tudják végezni, tehát azért minél több ügyfellel tudjanak ugye kapcsolatba kerülni, és őket minél magasabb szinten tudják kiszolgálni.
Itt azért visszatérünk gondolom a digitalizációhoz, hiszen egy csomó olyan technológia és információ áramlás szolgálja ki az értékesítőt, amire szüksége van.
Abszolút. Ugye ennek a Forma 1-es kultúrának, ahogy mi hívjuk, két ilyen fő pillére van. Van egy technológia és egy kulturális pillére, és a technológiaival kezdem. Ugye ahogy egy Forma 1-es csapat is, az elmúlt években mi is elég sokat investáltunk abba, hogy a működésünk minden területéről megfelelő minőségű információkkal, adatokkal rendelkezzünk. Hogy ezt aztán fel tudjuk használni az értékesítőknek a támogatására. Ez a mindennapokban egyébként egy elég profi vezetői információs rendszerben testesül meg, és gyakorlatilag ez az, ami a működésünknek az egyik alapját szolgálja. Ez minden területen segíti az értékesítőket és a vezetőket. De van emellett egy elég legalább ennyire hangsúlyos pillére ennek a kultúrának, az pedig az, hogy megtapasztaltuk azt a saját példánkon keresztül is, hogy egy ilyen tényeken alapuló, és egyinkább adatvezérelten működő szervezet, azért legalább annyira kulturális projekt, mint amennyi technológiai. Technológia ugye az legtöbb esetben rendelkezésre áll, nem is feltétlenül kell saját házon belüli fejlesztéseket csinálni, azt lehet importálni kívülről, erre vannak megoldások, de emögé egy olyan kultúrát építeni, ami ezt használja is, és tényleg ezt a mindennapokban üzletileg le tudja fordítani a eredményes működés érdekébe, az legalább ennyire nehéz, mint maga a technológia rész, sőt, szerintem sok esetben egyébként még nehezebb is.
Uh-huh. Tehát nehéz meggyúrni a csapatot, hogy most ezek az alkalmazások, ez az új, ezt így kell, így érdemes csinálni?
Van ennek egy ilyen kulturális felfutása, uh-huh. Tehát ezt igazából minden szinten, ha a szervezet azt mondja ki magára, hogy tényeken alapulóan adatvezérelten szeretne működni, akkor ennek van egy technológia része, tehát azt el lehet érni egy szintet ebbe, utána viszont ennek a szervezet minden szintjén be kell épülni, és kell hozzá egy jó sztori, igazából, amivel fel van fűzve az egész céges működés, és nálunk ezt jelenti a Forma 1. Tehát gyakorlatilag ezért mondtam azt a példát, hogy van a Forma 1, van a pilóta, és az egész csapat azon dolgozik körülött, hogy adatokkal, információkkal lássa el a pilótáinkat ahhoz, hogy minél gyorsabban tudjanak a pályán versenyezni.
Mikor ezt a Tony Stark jutott eszembe, az is jó példa lehet, hogy a vasember akkor belebolyik a gunyájába, és meg sokszor az erejét, csak az egy csomó pofont kap meg, az egy kicsit egy ilyen vadabb összehasonlítás.
Hát meg igazából ilyenkor az jut az ember eszébe, hogy vezetőként teljes mértékben átlátom ennek a fontosságát, meg az előnyeit, hiszen gyakorlatilag egy pillanat alatt át tudom látni az összes folyamatot, ki hol tart, melyik munkatárs mit csinál. A másik oldalon meg egy kicsit talán félszekkel találkozunk, hogy ugye az eddig megberögződött kis munkahelyi rutin, igen, az egy kicsit változik valahogy, és akkor kiderülnek olyan kis mondjuk turpisságok, ami nyilván mondjuk mit tudom én, az, hogy valaki munkaidőben akár csinál valami olyasmit, amit nem szabadna, de egyébként jól teljesít, és hirtelen a digitalizációval már ugye mindent lát a főnök, igen, és akkor jó, mi lesz most?
Itt egyébként az adatbegyűjtéssel, adatok megszerzésével nincsen gond, mert ugye egy ilyen adatvezérelt világban élünk, de nem szeretjük odaadni az adatainkat, ugyanakkor meg, hogyha mégis azért ez egy olyan kapcsolat, ahol gondolom a KKV képviselőinek meg érdeke, hogy tudjon a bank a dolgaival.
Itt alapvetően azért belső adatforrás van szó, tehát aha, itt nem arra van szó, hogy akkor külső, tehát itt aha, a Petver, ez itt azért látni kell, itt a belső működésünket, a belső működésünkben lévő adatokat vagy kiaknázni és struktúráltan felhasználni, itt alapvetően erre fókuszálunk itt most. Egyébként maga, hogy ez kihívás jelente, hát azt kell mondjam, hogy manapság azért nem az jelent kihívást, hogy valaki adatokkal rendelkezzen a saját működését érintően, mert adat rengeteg van, tehát gyakorlatilag minden munkahelyen, minden eszköz, minden rendszer, amit használunk, ugye az igazából ontja az adatokat magából. Az a nehézség benne, hogy olyan értékesítők számára könnyen felhasználható információt
találjunk,
amit tényleg fel tud használni akár a vezető a csapat irányításához, akár pedig az értékesítő a saját munkájához. Azt a példát szoktam mondani erre, hogy azért kell információkat törekedni, amit nagyon egyszerűen felhasználhatóak, és segítséget jelentenek, mert hogyha az értékesítőink azzal töltenék az időt, hogy Excel táblákat bújnak, és a képernyőt nézik egész nap, akkor az olyan, mintha egy pilóta nem a versenypályán, hanem az autóba ülne, hanem a Vox-ba.
Igen.
Nem ezgetne, úgyhogy ez...
Digitalizációval kezdtük a beszélgetést, és azzal ugye, ha különbséget tettünk a között, hogy mondjuk egy lakossági bankolás és egy ilyen KKV céges bankolás között, és arra jutottunk ki, hogy itt szükség van az emberre és az ő tanácsaira. Ez mindig így lesz, hogy látszik a jövő, hogy ez mennyire, milyen szintig digitalizálódhat, elveheti-e a robot a munkahelyére, ugye ezt minden szakmánál megkérdezzük most már, mert ez nagyon aktuális, tehát milyen jövőképe van a banki értékesítés?
Igen, hát soha nem mondtad, soha van ez a mondás, de azért azt látjuk, hogy a belátható jövőben nem fog megtörténni az, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia az értékesítőnek ezt a munkáját elvenné, sokkal inkább egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen meghosszabbított készként segíti majd a munkáját és az ügyfelkapcsolatnak az erősítését.
Hogyan tovább, hogy érzitek? Tényleg szép teljesítmény van mögöttetek, nagyot haraptatok a piacból, ez gondolom nem fenntartható, vagy nem ennek a dinamikája, ennek a léptéke, vagy nem tudom, hogy mire számítotok mondjuk az idei év, hogy zárul, és mi lesz jövőre?
Hát ebben a szempontban ugye, nézve azért bizakodóan tekintünk a jövő évre is, ez az év ez ugye elég jól sikerült, ha három számra vagyunk igazából büszkék, ugye mindig, hogyha azt nézzük, hogy a bank hogyan teljesít, akkor a petolyan piaci fokmérő szerintem a legjobb ebben a tekintetben. Azt nézzük, hogy itt állománybővülésben egyébként, hogy testettünk, akkor a piaci növekedésnek az elmúlt időszakban közel dupláját sikerült elérni. Hogyha új ügyfél kapcsolatokat nézzük, akkor rend az elmúlt 2-3 évben, és idén is az első-második helyen végeztünk ki piaci összevetésben. És van szerintem még egy olyan elég fontos mérőszám, ami az esetben fontos az, hogyha ilyen ügyfél elégedettségi mutatókat nézzünk, ezek közül van az NPS mutató, ami kvázi azt mutatja meg, hogy a meglévő ügyfeleink mennyire ajánlnak a bankot, a kapcsolattartókat egy másik ügyfélnek, akkor ebben szintre az évek óta, és ebben az évben is a top 3-ban végeztünk, hogyha egy elég bővülő piacon, bővülő portfólióval és ügyfélszámmal tudunk azért kiemelkedő ügyfélélményt nyújtani. És a célunk az az, hogy a jövő évben is ezt folytassuk. A háttér, a csapat támogatása az meg lesz hozzá, a boxból, és akkor a pilótáinkon van a világszeme.
Világos. Hát akkor ehhez kívánunk mi minden jót, és mindenféle bőségben gazdag új esztendőt, és így tovább. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Janó Ádám volt a vendégünk, a Budapest Bank vállalati üzlettámogatási és értékesítésfejlesztési vezetője.